dicsértessék a Jézus Krisztus. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Isten hozta a testvéreket, nem kellett prófétának lenni ahhoz, hogy az ember előre tudja, hogy ma biztosan többen nem érkeznek ide, mert ez az előrenézés nem is olyan könnyű. De hát ennyien itt vagyunk, ünnepeljünk, hiszen minden okunk megvan arra, hogy örvendezzünk a fölött. Mi Jézushoz tartozunk, aki a világ fejeg, az emberiség keresi az utat, szeretne egyértelműbb világot, csak talán kevés arra, hogy mindezt az embernek önmagában kell megteremteni. Nézzünk a szívünkbe, hiszen az ember csak a szívével tud igazán jó megállapítani. Ezt a szent misét egy házaspár házassági évfordulóban mutatjuk be, imádkozunk értük, hogy egymás közelében, Isten segítségével örömüket lehet. Mai evangélium egy picit hosszabb az átlagosnál, ezért aki nehezen tud állni, nyugodtan leülhet. Megszavaztattam a fiúkat, hogy a hosszabbat olvassam, vagy a rövidebbet. Azt mondták, jól lesz nekik, ha hosszabbat hallgatnak. Hát rájuk hallgatva történik most, ami történik. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus útközben látott egy vakon született embert. Tanítványai megkérdezték tőle, Mester, ki vétkezett? Ő vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus ezt felelte, sem ő nem vétkezett, sem a szülei. Mindez azért van, hogy megnyilvánuljanak rajta Isten szándékai. Amíg nappal van, nekünk annak tetteit kell cselekednünk, aki engem küldött. Eljön ugyanis az éjszaka, amikor senki sem cselekedhet, amíg a világban vagyok, világossága vagyok a világnak. E szavak után a földre köpött, sarat csinált a nyállal, a sarat a vak szemére tette, és így szólt hozzá, menj, mosakodj meg a Siloé tavában. Siloé annyit jelent, mint küldött. Ő elment, megmosdott, és amikor visszatért, már látott. A szomszédok, és akik azelőtt koldusként ismerték, így szóltak, nem ez az, aki itt ült és koldult. Egyesek azt mondták, hogy ez, mások pedig nem, csak hasonlít rá. Ő azonban kijelentette, én vagyok az. Erre megkérdezték tőle, hogyan nyíltak meg a szemeid? Ő azt felelte, az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, megkente vele a szemeimet, és azt mondta, menj el Sílóé tavához, és mosakodj meg. El is mentem, megmosdottam, és most látok. Ekkor megkérdezték tőle, hol van az az ember? Ő azt felelte, nem tudom. Erre az embert, aki nemrég még vak volt, oda vitték a farizeusokhoz. Aznap ugyanis, amikor Jézus sarat csinált és megnyitotta a vak szemét, szombat volt. Ezért a farizeusok is megkérdezték tőle, hogy hogyan kezdett látni. Ezt válaszolta, sarat tett a szememre, megmosdottam, és most látok. A farizeusok közül egyesek megjegyezték. Nem Istentől való az az ember, hiszen nem tartja meg a szombatot. Mások azonban így szóltak, bűnös ember hogyan tudna ilyen csodákat tenni? És szakadás támadt köztük. Aztán újból faggatni kezdték a vakot. Te mit gondolsz arról, aki megnyitotta a szemedet? Ő azt felelte, hogy próféta. A zsidók ekkor már nem is hitték el neki, hogy vak volt és újra lát, olyannyira, hogy előhívatták a szüleit, és megkérdezték tőlük. Ez a ti fiatok, akiről azt állítjátok, hogy vakon született? Hogyan lehet, hogy most lát? Azok ezt válaszolták. Azt tudjuk, hogy ez a mi fiunk, és hogy vakon született. De hogy most miért lát, vagy kinyitotta meg a szemeit, azt nem tudjuk. Kérdezzétek meg tőle, magától, hiszen megvan a kora, hogy magáról beszéljen. A szülők azért mondták ezt, mert féltek a zsidóktól. A zsidók ugyanis ekkor már elhatározták, hogy aki Jézust messiásnak meri vallani, azt kizárják a zsinagógából. Ezért mondták a szülei, hogy megvan a kora, kérdezzétek meg őt. Másodszor is hívták a vakon született embert, és figyelmeztették. Dicsőítsd meg az Istent, mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Ő így felelt, hogy bűnöse vagy sem, azt nem tudom. Egyet tudok, hogy vak voltam, és most látok. Erre ismét megkérdezték, mit csinált veled? Hogyan gyógyította meg a szemeidet? Ő ezt felelte, miért akarjátok újra hallani? Csak nem akartok ti is a tanítványai lenni? Erre megátkozták, és azt mondták neki, te magad vagy az ő tanítványa, mi Mózes tanítványai vagyunk, azt tudjuk, hogy Mózeshez szólt az Isten, de hogy ez honnét jött, azt nem tudjuk. Az ember azonban ezt felelte nekik, éppen az a különös, hogy te nem tudjátok, honnan van ő, és ő mégis megnyitotta a szemeimet. Jól tudjuk, hogy a bűnösöket nem hallgatja meg az Isten, de aki Isten félő és teljesíti Isten akaratát, azt meghallgatja. Mióta a világ, sohasem lehetett hallani, hogy valaki megnyitotta volna egy vakon született szemeit. Ha ő nem Istentől volna, nem tehetett volna semmit. A zsidók ezt felelték neki, te oktatsz minket, aki mindenestül bűnben születtél, és kitaszították őt. Jézus meghallotta, hogy kitaszították. Amikor találkozott vele, megkérdezte tőle, hiszel-e az ember fiában? Ő így válaszolt, ki az Uram, hogy higgyek benne? Jézus ezt felelte, Látod őt, aki veled beszél, ő az. Mire az ember így szólt, hiszek, Uram, és leborult előtte. Azután Jézus ezt mondta, ítélkezni jöttem e világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, megvakuljanak. Meghallotta ezt néhány körülötte álló farizeus, és megkérdezte, csak nem vagyunk mi is vakok. Jézus így felelt, ha vakok volnátok, bűnötök nem volna, de ti azt mondjátok, hogy láttok, ezért megmarad bűnötök. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, ismerjük a közmondást, vak vezet világtalant, mindketten gödörbe esnek. Az ember előtt választási lehetőség van, vagy a gödör, vagy az, aki azt mondta magáról, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár többé sötétségben. Az emberiség nap mint nap választás előtt áll. Ez a mai vasárnap talán a legkifejezőbben tárja föl számunkra Jézusnak a küldetését. Ezért is engedtem a fiúk ötletének, hogy az egész hosszú evangéliumi részt olvassuk fel, mert egy csodálatosan fölépített kerek elbeszélés, amit János evangélista bizonyára akkor írt, amikor már sok minden világos lett a keresztények számára. Hiszen ugye az első keresztények a zsidókból lettek, és a feszültség egészen magától értetődő, egyre nagyobb lett a zsidók és a zsidókból lett keresztények között. Hiszen a zsidóknak volt egy értékrendje, több ezer évre visszatekintő értékrendjük, amely ez idáig megőrizte őket. Egyébként ez volt a küldetésük, hogy az egy Istenbe vetett hitet megőrizzék, megjelenítsék a sok Istent hívő pogány tengerben, sikerült nekik. Ezért is beszélünk arról, hogy zsidó-keresztény gyökerek. De Jézus Krisztus tágasra nyitotta az ajtót. Isten nem csak a zsidóké, Isten minden emberé. Arról nem is beszélve, hogy akár zsidó valaki, akár nem, akár melyik nemzetnek a fia, most ha a krisztusi tanításra figyelünk, akkor azt kell mondani, Ádám fiai mind vakok. Egyszerűen azért, mert Jézus egy nagyon sajátos mondattal ki is fejezte ezt. Néznek, de nem látnak. Nagyon, nagyon fontos mondat ez. A szemünkkel nézünk, de a szívünkkel látunk. És Jézus pontosan azért jött, hogy a szívünket gyógyítsa, ami megkeményedett szívünket puha meleg szívvé akarja tenni Jézus, hogy mi emberek egymással egy egészen más kapcsolatban legyünk, mint addig voltak az emberek. Ugye a zsidók azt mondták, szeretni kell azokat, akik a népünkhöz tartoznak, a többiekkel, most nem mondom azt a kemény kitételt, ne is foglalkozzunk, azok nem számítanak. Hát ez elfogadhatatlan az emberiség számára. És ha Isten mindenkinek az Istene, ha Jézus mindenkinek a megváltója, akkor nyilvánvaló, hogy ez az az irány, amit Jézus kijelöl nekünk embereknek. Ugye oly sokszor beszéltünk erről, hogy az ember értékrendje milyen fontos. Hogy az ember lássa, mi a lényeg. Ugye Exupéry mondta, amit előbb idéztem, az ember jól csak a szívével lát. Ugyancsak Exupéry mondja ezt a gondolatot, mint egy folytatva, a lényeges az ember számára láthatatlan. Mert a láthatatlan lényeg az Isten. No, hát e körül forog a világ minden gondja, baja. Mert a lényeg láthatatlan. Mert a láthatatlan lényeg az Isten. Ha az ember csak a szemével néz, akkor semmi köze nincs a lényeghez. Ezért is mondtam azt, hogy vagy a gödör, vagy Jézus. Nincs más választás. Minden ember vaknak születik. Vagyis csak néz. Néz. Fölfogja mindazt, ami körülötte van, de ami a lényeges, azt az ember csak a szívével látja, a lényeges pedig az embernek emberrel való kapcsolata. Isten tanít bennünket arra, hogy ez mit jelent. Aki a lényeg, aki a láthatatlan lényeg, ezért jön Jézus, hogy megtanítsa nekünk azt, hogy ki az Isten. És aki engem követ, aki tőlem megtanulja ezt az Isten-ember kapcsolatot, az nem jár többé sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Ez a történet, amit hallottunk, ez pontosan a zsidók vakságáról szól. Emberileg érthető, hiszen egy új világgal találkoznak, és nem olyan egyszerű az embernek az új világhoz igazodni. És ugyanakkor ez a történet, ha átültetjük a mai világunkba, akkor folytatódik, mert úgy tűnik, hogy a 20. század megvakult. Úgy tűnik, hogy a 20. században elveszítette az emberiség a lelki világát. Lelkileg vak. Vagyis elsikkadt számára a lényeg. Most csak mindössze ennyit. Ezt a három szempontot szeretném egy-két mondattal megvilágítani. Ugye ebben a történetben nem a vaknak a meggyógyítása a döntő, hanem Jézus személye. Ez az első, amiről egy-két szót kell szólni. A második, mit jelent az, hogy ennek a vaknak meggyógyult a szeme? És a harmadik, milyen lehetőségünk van nekünk ma? Ugye minden a Bibliában Jézus körül forog, aki ugyanakkor persze azt mondja, nehogy féltékenyek legyünk. Ugye a hitetlen ember állandóan ilyen ostobaságokat hangoztat, hogy az Isten féltékeny Isten, aki rivalizál velünk emberekkel, ugyan. Minden értetek történik. Ti Krisztusai vagytok, Krisztus pedig az Istené. Nem kell attól zavarban lenni, vagy ostoba gondolatokat engedni meg magunknak, hogy Jézus van a középpontban, hiszen vele mi vagyunk a középpontban. Minden értünk történik. Az ember a teremtés koronája. Tehát itt ebben a történetben is Jézus a főszereplő. Aki látni akar, az menjen Jézushoz. Ahogy a múlt vasárnap az asszony, add nekem azt a vizet, amely eloltja az összes szomjamat. Erre azt mondja Jézus, én vagyok az. És most ezt mondja ennek a vaknak. Mit jelent a szemed világa? Azt jelenti, hogy hozzám tartozol. És aki engem követ, nem jár többé sötétségben. Ennyi az üzenet. Ez a világosság üzenete. És azon kell az embernek gondolkodni, hogy mi az, amit parancsol, és mi az, amit ígér. Amit parancsol, azt mondja, kövessetek engem, parancs. És mit ígér? Övé lesz a világosság. Meg is fogalmazta a középkori ember erre, mint egy válaszképpen, per crucem ad lucem, a kereszt által a világosságra. Ez az üzenet. Jézus a szeretetét az áldozatkészségével mutatja meg. Ez a parancs, meg kell mutatnunk egymásnak a szeretetünket, ami keresztet jelent. Ma az emberek összes csalódása, egymásba vetett bizalmának az elvesztése pontosan emiatt van, mert nem akarjuk vállalni a kapcsolatunkban az áldozatot. Mindenki magának akar valamit kiszakítani. Ilyen lelkületben nem lehet összetartozni. Ilyen lelkületben csak sötétségben lehet élni. Per crucem ad lucem. Aki vállalja a másik embert, az vállalja a keresztet, és akkor világosság támad. Mert kiderül, hogy mire születtünk. Tehát ez az első szempont. Jézus van a középpontban, és hogyha hozzátartozunk, ha őt követjük, akkor világosságra jutunk. Különben sötétségbe zuhanunk. Vak vezet világtalant. A másik, ennek az embernek visszaadja Jézus a szeme világát, de nyilvánvalóan nem erről a szemről van szó a evangéliumi történetben, hanem megkérdezi Jézus tőle. Hiszel-e abban, aki ezt a jót tette veled? Azt mondja, igen, szeretnék hinni benne, de ki az? Én vagyok. Hited meggyógyított téged. Tehát ez a döntő Jézussal, ez a kapcsolatunk, nem csodákat kell várni ettől a kapcsolattól, nem olyan kérdésekkel kell foglalkozni, hogy az egzisztenciánkkal mi van, meg hogy lesz. Nem ez a legfontosabb. Az alap a Jézussal való kapcsolatunk. És ha ez a kapcsolat élő, az alap az egymással való kapcsolatunk. És szokták mondani, ha emberek igazán összetartoznak, a jéghátán is megélnek. Ha nincsenek meg ezek a kapcsolatok, akkor palotában is nyomorúságban élnek az emberek. Nem merjük kimondani, hogy valójában az alap problémánk erről szól, megcsaljuk egymást, becsapjuk egymást, és fel vagyunk háborodva, hogy összetört az életünk, hogy sötétségben vagyunk. Mindenki vizsgáljon lelkiismeretet, mindenki nézzen önmagába, Jézus mondja, parancsolja, kövessetek engem, és ha ezen az úton jártok, akkor világosságra jutok. Ha nem, akkor ne csodálkozzatok azon, hogy marjátok egymást, talán még föl is falljátok néha. Ez a második, nagyon lényeges szempont, a hitnek a világa. Mert jól csak az az ember lát, akinek van hite. Akinek nincs hite, az vak. És a harmadik, azt mondottam, hogy mi az üzenete a mai embernek, ez a történet mit mond a mai embernek? Azt mondtam, hogy a 20. század megvakult. Egyébként a modern ember vak. Hát nyilvánvaló, mert vaknak születik mindenki, csak nézünk, de nem jutunk erre a látásra, mert baj van a szívünkkel. Az önző szívünkkel van a baj. Egy belga írónak van egy nagyon izgalmas írása, Metterlingnek, Maurice Metterling, az a címe ennek a könyvnek, hogy Vakok. 12 vak ember botorkál az erdőben, éjszaka szakad rájuk, és keresik a hangot. Azt a hangot, amely eddig vezette őket, hiszen vakok, és nem jön a hang. És az éjszaka egyre félelmetesebb, mert a hang egy öreg paptól jött, és megtalálják az öreg papot, meghalt. És kinek a hangja hallatszik? Ezzel a kérdéssel foglalkozik az író. És ezt a lélektani igazságot boncolgatja, hogy a modern ember számára meghalt a hang. Meghalt az Isten. Meghalt az egyház. És ki fogja pótolni a hangot? Ki mondja meg, hogy hogyan tovább? Úgy tűnik, és ez a írónak a lelki problémája, hogy vakként botorkálunk, mert nincs vezérlő hang. Föl lehetne tenni a kérdést, hogy ki a bűnös, ahogy itt a vak történetében is, ő a bűnös, vagy a szülei. Azt hiszem, hogy nem ezzel kell foglalkozni, hogy ki a bűnös. Ki juttatott bennünket ide? Miért jutott el ide az emberiség? Sokaknak megvan ebben a része. Akik hamis proféták, akik ide jutották az emberiséget, nem boldogságra, hanem sötétségbe vezették az embereket. Egyetlen lehetősége van a lelki világát elveszített embernek. Egyébként a magyar szó is mi egy lelki világa. Csodálatos. Én azt gondolom, hogy ezen a mai ünnepen valóban Jézusnak a személyével kell egy kicsit többet foglalkoznunk. Mit jelent a világnak, mint megváltó nagybőtön? Mit jelent nekünk? Mit jelent az, hogy ha hozzátartozunk, akkor világosságban élünk? És hogyan gyógyulhatunk meg a lelki vakságunkból? Egy biztos. Ha Jézus a vezetőnk, ha az ő nyomaiban járunk, ő azt mondja, övé lesz az élet világossága. Ezt az utat elhagytuk. Véleményem szerint nincs más lehetőség, erre az útra kell újra rálépni. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak. Kedves testvérek, ebben az imádságban gondoljunk azokra, akik nem állították át az órájukat, elaludtak, hogy azért a mai szentmisét ne aludják át. Valahol ünnepeljenek, mert az ígéret azoknak szól, akik Jézushoz tartoznak. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Könyörögjünk. Istenünk, te megvilágosítasz minden embert, aki a világra születik. Kérünk, ragyogja be szívünket, kegyelmet fénye, hogy mindig úgy gondolkodjunk, ahogy hozzád méltó, fölségednek kedves, és őszintén szeressünk téged, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Kedves testvérek, ne feledkezzünk meg arról, hogy jövő vasárnap a Szentföld javára lesz a templomainkban a persegyűjtés. Sok tennivaló van ott, és bizony igen nehéz helyzetben vannak a keresztények, nem csak Palesztinában, hanem Szíriában és azokban az országokban masszív keresztény üldözés folyik. Tehát gondoljunk erre, amikor ilyen gyűjtésre is adakozunk, mert azért ezekből mindig valami fontos program is valósul meg. Az elmúlt év során többször is jártam Jordániában a szíriai menekültekkel kapcsolatos segélyakciók keretében. Hát ijesztő tapasztalatokra tesszer az embert, ezekről nem is szabad így beszélni. Elküldtem a jelentéseimet a külügyminisztériumnak, kemény dolgok vannak, De azért pénzzel sok mindent meg lehet oldani. Tehát gondoljanak erre is a gyűjtéskor. Tegnap Grazból hazafelé jövet, megálltunk Kismartonban, ugye ott is van az irgalmasoknak kórháza, és megdöbbentő kiállítás van a püspöki templomhoz kapcsolódóan, abból a korból, ami a Trianont előkészítette, ami a lelkünket simogatta az, hogy magyar nyelven is olvasható minden ezzel kapcsolatosan, különösen az akkori egyháziak helytállásáról, főleg az akkori plébánosról, akit a vörösök kivégeztek, és nem is gondolunk arra talán, hogy bizony ezek mind-mind olyan picike lépések voltak ahhoz, hogy a Fertőtónak mindkét oldala ne a miénk legyen, hanem másé. Na de azt hiszem, hogy azt tudnám ajánlani, sokszor menjenek Kismartonba, ha másért nem azért, hogy ott lehet olvasni, hogy Kismarton. Mert hát nem egyszerű ezt az Eisenstadtot valahogy vissza kismartonosítani. Fontos, hogy ezek az érzések erősen éljenek bennünk. Kívánok mindenkinek nagybőjt idején igazi szembesülést önmagunkkal, és itt különösen arra gondoltam a 20. század vakságával kapcsolatosan, mit Metterling fogalmaz meg, ami a világot sötétségbe taszította. És most ne haragudjanak, kedves asszony testvérek, ennek nagy részben önök az okai. Mert a világosság az 80%-ban az asszonyoktól függ. Férfiak a 20%. És ez a tragikus helyzet, hogy ennyi széthullott család van, ez, kedves asszonyok, a maguk felelőssége. A házasságokat, családokat az asszonyok tartják fönn. Ők az erősek, ők a sokkal többre képesek, mint a férfiak. Az, hogy ma a világ idejutott, sajnos véleményem szerint, lehet, hogy mint a pszichológusok, meg minden ilyen most már riadozik, ha az ember ilyet mond, de azt hiszem, hogy a férfiakat önök tudják megtartani, vagy senki. Ha önök elengedik őket, akkor a férfiak kóvályognak ebben a világban, önök meg szépen egyedül maradnak. És koldulják, és olyanok lesznek, mint ezek a koldusok, akik a poharaikkal állnak mindenütt, koldulgatják a szeretetet, amit sose kapnak meg. Szóval néha-néha nézzünk szembe önmagunkkal, mindig az asszonyok tartották az életet, az asszonyok hordozták a nehezebb terhet, ezt lerázták magukról, fölszabadították magukat, nem mások. És aztán ilyen gödrös világba jut. Nem akarok senkit bántani, de nagyobb a felelőssége az asszonyoknak, mert ők jobbak, mint a férfiak. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjünk békében. Istenem.